Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Jazz.
Január 27-e és 29-e között immár 16. alkalommal jelentkezik a régió egyik jelentős zenei tehetségbörzéje, a Jazz Showcase a Műpában. A korábbi évektől eltérően ezúttal a fiatal jazz csapatok is a fesztiválszínházban mutatkoznak be, ahol az esti nagykoncertek alkalmával színpadra lép Barabás Lőrinc és Niklas Pásburg, a Kriz és Jesus Molina, valamint a Jazz Boa és a Kaláka. A 2008-ban útjára indított, azóta minden évben sikerrel zajlott Jazz Showcase célja, hogy támogassa a szárnyait bontogató jazz utánpótlást, minél több emberrel ismertesse és szerettesse meg a műfajt, illetve találkozási lehetőséget biztosítson a régi és újdonsült jazz rajongók számára. Mindhárom nap délutánján 16:30-tól, majd este 18:00-tól egy-egy pályakezdő, de már kiérlelt produkcióval érkező zenekar mutatkozik be egy ingyenes koncerten. Pénteken az 1930-as, 40-es, 50-es évek swing és bebop slágereit saját hangszerelésben játszó Nagy Noémi Kvártett és az Egri János Junior Trio Johnology című zenekara szombaton a modális jazzben utazó Symbiosis 5 és a jazz, a soul, a neo-soul, az R&B, a pop, a hip-hop, a trap és más progresszív műfajok elemeit vegyítő Ineffable, míg vasárnap a melankólikus jazz-popot ütős groove-okkal felpörgető Sárközi Dina Quintett, valamint a jazz könnyű zenével és klasszikus elemekkel ötvöző Varga Balázs Expression mutatkozik be. A koncerteket a közönség a MÜPA Facebook és YouTube csatornáján is követheti. A nézők szavazólapokon vagy a mupa.hu weboldalon szavazhatnak az általuk legjobbnak ítélt zenekarra. A Jazz Showcase esti, ugyancsak online is követhető koncertjein ismert muzsikusok erre az alkalomra összeálló formációi várják a közönséget. További információk és a Jazz Showcase részletes programja a mupa.hu oldalon olvashatók.
Koncert.
1816-ban, miután bemutatták Rossini Tancredi című operáját, valóságos Rossini láz lett úrrá a bécsieken, és a rajongás hőfoka hosszú éveken át nem is akart csillapodni. Természetesen a fiatal Schubert sem tudta kivonni magát a hatás alól, 1817-ben komponált olasz stílusú nyitányai közvetlenül az ugyanebben az időszakban írt 6. szimfónia közvetettebb bizonyítja rajongását. Az opera műfajában is aktivizálódó Schubert azonban a Rossini minták kedvelésének árny oldalaival is szembesült. Színpadi művei azért sem jutottak el a bemutatóig, mert az ő zenéje nem hasonlított eléggé az olasz mesterére. Vásári Tamás Schubert sorozatának 3. része a korai romantika fordulatos éveibe engedt betekintést a Magyar Rádió szimfonikus zenekarával együtt. A koncert ma este 19:30-kor kezdődik a Zeneakadémia nagy termében. A Szent István Filharmonikusok 2022-23-as évadának kiemelt eseménye a Gaudeamus című bérlet 3. nagykoncertje, amelyet január 29-én rendeznek a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében, az emlékkoncerten Petőfi Sándor 200. és Kacsó Pongrácz születésének 150. évfordulóját ünneplik, és megemlékeznek Lajta Lászlóról is. A koncerten közreműködik Záborszky Kálmán, Hirtling István, Fekete Attila, Berecz Mihály, a Szent István Király Oratórium Kórus és a Szent István Filharmonikusok. A koncerten Lajta Lászlóra, születésének 2022-ben a 130., míg halálának 2023-ban a 60. évfordulója alkalmából Mise a szorongattatás napjaiban című művével emlékeznek. A program második részében Mozart K503-as C-dur zongora versenyét Berecz Mihály szólaltatja meg. A koncert hátra levő részében Petőfi emblematikus verseit Hirtling István színművész adja elő, majd Fekete Attila operaénekes tolmácsolásában hangzik el Kacsó Pongrácz 2 dala Záborszky Kálmán vezényletével. További részletek a mupa.hu oldalon olvashatók. Dés László és számos vendége lép fel május 6-án a Pap László Budapest sportarénában a Nagy Duett koncerten. A szaxofonos zeneszerző Dés László legutóbb 2018-ban adott koncertet a Sportarénában. A májusi fellépésen több színművész énekes lesz vele a színpadon, mások mellett Básti Juli, Nagy Ervin, Für Anikó és Mácsai Pál. Dés László 5 évtizede játszik fontos szerepet a hazai zenei életben. Musicalek, filmzenék, népszerű dalok és jazzlemezek sora fűződik a nevéhez. Olyan slágereket írt, mint a Nagy Utazás, a Vigyázz rám, az Olyan szépek voltunk, a Zene az kell, a Legyen úgy, a Mi vagyunk a Grund, legutóbbi szórólemeze az Évfélijárat 2018-ban jelent meg. Dés Lászlót és vendégeit ismert muzsikusokból álló zenekar fogja kísérni május 6-án a Papp László Budapest Sportarénába.
Fesztivál.
Már lehet nevezni az idei 19. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválra, amely szeptember 1-én kezdődik és 9-én zárul majd. A nagy játékfilm kategóriában május 31-ig, kis játékfilm kategóriában április 30-ig lehet nevezni, a pályakezdő alkotók nevezési határideje pedig június 30-a. Csak olyan alkotásokkal lehet indulni, amelyek 2021-ben vagy később készültek, és korábban még nem mutatták be Magyarországon. A mustrára évente átlagosan 500-600 nevezés érkezik. A részletes feltételek és az online nevezési lap a fesztivál weboldalán a www.cinefest.hu oldalon érhető el. A Cinefest története 2004-ben indult, a fesztivál alapítói a fiatal filmeseknek kívántak bemutatkozási lehetőséget teremteni. Idővel azonban egyre több alkotás érkezett, egyre több díjat adtak ki, és nőtt a kísérőprogramok, szakmai konferenciák és koncertek száma is. Ezek térítésmentesen látogathatók majd szeptember 1-e és 9-e között.
Film.
Premier előtt látható Krisztián Mungu RMN című filmje február 8-án a Puskin moziban. A rendező korábbi alkotásaiból pedig retrospektív vetítés sorozatot tartanak 9-e és 12-e között az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Az RMN története szerint Matthias külföldről tér vissza a havasok között fekvő erdélyi szülőfalujába karácsony előtt. A férfi aggódik fia Rudi miatt, és minden vágya, hogy viszont láthassa egykori szerelmét Csillát. A faluban valami megfoghatatlan nyugtalanság és irracionális rettegés honol. Amikor a péküzembe, ahol Csilla dolgozik, felvesznek két messziről érkezett alkalmazottat, felszínre törnek a korábban rejtett indulatok. A bemutatót megelőzően a forgalmazó, a Cirkofilm és a Budapesti Román Kulturális Intézet premier előtti vetítést rendez a Puskin moziban, amelyen a rendező és a film két magyarul beszélő főszereplője is részt vesz. Krisztián Mungu korábbi filmjeit bemutató retrospektív vetítés sorozat az Uránia Nemzeti Filmszínházban a 2007-es 4 hónap 3 hét 2 nap című alkotás vetítésével kezdődik február 9-én csütörtökön este 7:30-kor. 10-én pénteken az RMN című filmből tartanak még egy premier előtti vetítést, ezt szombaton 16:30-kor a Dombokon túl című alkotás követi. Végül vasárnap délután 17:30-kor az Érettségi című filmet láthatja a közönség. További részletek az Uránia Nemzeti Filmszínház honlapján olvashatók.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A 14. század legnagyobb és legrettegettebb közép-ázsiai hódítójának, Timur Lenknek az életéről szól Benkő László legújabb történelmi kalandregénye. A Timur a hódító a középkori Kelet vadságát és kérlelhetetlen törvényeit épp úgy megmutatja, ahogyan a belső viszályokat, az árulásokat. De milyen ember lehetett Timur, akit a kora legkiválóbb stratégájaként és hadvezéreként ismertek, és vajon rokonságban állt-e Dzsingisz Kánnal? Mit köszönhetett az apjának, és miért kellett tartania a fiától? Benkő Lászlóval beszélgetni is olyan élmény, amilyen olvasni őt. Legutóbb a Balassi Bálintról szóló regényével kapcsolatban interjúztunk. Érdekel, vajon tudta-e már akkor, hogy ki lesz a következő történelmi személyiség, akinek sok száz oldalt szentel?
Amikor a Balassinak a 3/4-énél tartottam körülbelül, akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy lehet, hogy nem ártana a magyar történelemből is kilépve egy kicsit nemzetközi síkra, nemzetközi porondra terelni az kedves olvasóknak a figyelmét, és mivel korábban már gondolkodtam Timuron, azaz Tamerlánon, a mongol vezéren, középkori mongol vezéren, arra gondoltam, hogy talán hiánypótoló műként fel lehetne dolgozni az ő komplett életét, az egész életregényét, az élettörténetét, egészen a kisfiúkorától, egészen a haláláig, hiszen az ember nem véletlenül Üzbegisztánban a mai napig is nemzeti hősnek van nyilvántartva.
Milyen céljai vagy elképzelései lehetnek a saját karrierével kapcsolatban egy ilyen katonai vezetőnek, hódítónak?
Ő feltehetően úgy gondolkodott saját magáról, illetve menjünk egy picit előre talán, beszélünk inkább az apjáról, a Barlaszról. Feltehetően az ő fejéből pattant ki az a gondolat, hogy mint nomád törzsi vezér megpróbálja a családját, és leginkább az elsőszülöttjét olyan helyzetbe hozni, hogy ezt az eltörökösödött törzset fel tudja ismételten emelni. Nagy valószínűség szerint a történetírás adatai alapján a Timurnak az ősei azok mongolok voltak, és gyakorlatilag, amikor Közép-Ázsiáig eljutottak, ott törökösödött el a törzs nyilvánvalóan, és mivel a Timurnak az apja úgy vélte, hogy talán van ott keresnivaló, némi keresnivaló, hogy a fiát az akkori történelemben is még mindig a lehető legnagyobbnak tartott hódító családjával össze tudja hozni, ezért gondolt arra, hogy olyan információkat gyűjtett össze autentikus személyek által, konkrétan át, aki a tudósokra gondolt ő is, akik arra alkalmasak, hogy be tudják bizonyítani, miszerint az ő fia és Dzsingisz Kán között, meg a család és Dzsingisz Kán között valamiféle kapcsolat van. Nem hinném azonban, hogy kezdettől az volt neki a legfontosabb és a legnagyobb terve, hogy ő újraépítse a hatalmas nagy mongol birodalmat. És gyakorlatilag ez egy ilyen öngerjesztő mechanizmus lehetett a Timur részéről, hogy minél több sikert látott, minél jobban beleásta magát a környező politikába és külpolitikába, és látta, hogy milyen lehetőségei vannak neki, mint hadvezérnek. Ez indította aztán arra, hogy kezdjen birodalomban gondolkodni.
Fontos megismerni őt fiatalon, ugye úgy találkozunk vele a regény elején, hogy mint egy bandavezér kifoszt egy családot. Egy tudós próbál egyik helyről a másikra eljutni a családjával, teveháton, gyerekekkel, és hát beléjük ütközik, és itt az egyik fiúnak is megpecsételődik a sorsa, aki a legbátrabb ebben a családban.
Timur gyermekként végsősorban ugyanolyan lehetett, mint egy főúri gyermek, akinek gyakorlatilag mindent megengedtek, és semmiben nem különbözött a törzsek vezéreinek a fiaitól. Abban a korszakban, abban az időszakban valószínűleg ugyanazt csinálta, mint a többi hasonló korú srác, hogy kisebb-nagyobb bandákat szervezett maga köré, és tették azt, amit ők aztán jónak láttak. Abban az időszakban pedig a karavánoknak a kíséretét legtöbbször a különböző törzsek adták. Most, hogyha olyan törzsek tagjaiból verbúválódott a kíséret, ami éppen nem ő hozzájuk tartozott, az adott esetben simán meg is támadták, és adott esetben ki is fosztották, de mivel itt ugye a történet úgy kezdődik, hogy 11-12 éves fiúról van szó, annyi idős korában vezettük be ebbe a történetbe magát Timurt. Egészen biztos, hogy ő már akkor azon gondolkodott, és azt kezdeményezte, hogy a nála fiatalabb vagy hasonló korú társait verbúválja maga köré, és egy ilyen, mondjuk így, hogy egy konkrétan bandát alakított belőlük, és ezzel járta ott a közvetlen környéket. Az ő szerencséje itt abból adódott, hogy az apja, mivel akkor már abban gondolkodott, amiről az előbb éppen beszéltünk, az apja egyre följebb próbálta a fiát emelni, és amikor észrevette rajta, hogy Timurba vezetői képességek is rejtőznek, akkor adta oda további katonai nevelésre azoknak a bizonyos atabégeknek, akik minden nomád törzsnél és törzsi vezérnél az ifjaknak, az örökösöknek a nevelését folytatták.
Minek volt köszönhető a Timur katonáinak ütőképessége, vagy hadseregének ütőképessége? Szóval, hogy volt-e valami speciális abban, ahogyan ő vezette a csapatát, vagy amilyen volt a harcmodor?
Timurnak a katonai sikerei elsősorban a hadsereg mozgékonyságában volt fellelhető. A könnyű lovasságra alapított mindent, akik gyakorlatilag lándzsás, íjász, lovas íjász, katonákból álltak, nagyon-nagyon hasonlított az ő hadserege a későbbi mongol hadseregre, vagy pedig az akkor is létezett aranyhorda hadseregére, de ugyanakkor, mivel a más népeknél más harcmodor kezdett kifejlődni, és megkezdődő nehéz gyalogság, nehéz lovasságnak a felépítése, ő is egy kisebb, nehéz lovas alakulatot tartott folyamatosan maga mellett, és folyamatosan minden egységbe létrehozott egy ilyen nehéz lovassági, gyakorlatilag páncélos lovasokra kell itt gondolni alakulatokat, de a gerincet még mindig attól függetlenül a könnyű lovasság képezte. Ez pontosan lehet látni akkor, amikor összecsapott Indiában a hadserege az indiai hadvezetéssel, ami akkor már lényegesen különbözött az ő és a mongol hadvezetésektől. Ugye ott már harcélefántokat alkalmaztak, stb. És itt a Timurnak és a hadvezetésnek a zsenialitása mutatkozik, hogy egyik pillanatról a másikra képesek voltak eldönteni, hogy mit kell tenni azokkal a harci elefántokkal, amik ugye nyugatabbra, Indiától nyugatabbra nem voltak annyira ismertek még. Amellett Timur rengeteg tudóst és hadmérnököt maga köré csoportosított, akik képesek voltak olyan gépezeteket gyártani, például kőhajítógépeket, dárdahajítógépeket, amik már ugye a római kortól is, mint talán a rómaiakat megelőző görög korból származnak, de ők továbbfejlesztették ezt. Ezért volt sikeres abban, hogy meg tudta vívni az ellenséges várakat, városokat. Be tudta venni, és az úgynevezett mezei harcban pedig ezzel a könnyű lovas gárdájával aratott sorozatos győzelmeket. Ezért volt ő legyőzhetetlen abban a korban.
Benkő László íróval beszélgettünk Timur a hódító című történelmi kalandregényéről. A könyv a Családi Könyvklub gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.